zsidókhoz írt levél, 7-es verszakához, az 5-7-hez menjünk, az 5-7-hez. Aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgatatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Ám bár fiú, nagyon megérintett ez a két szó, ám bár fiú. Isten fia, le van küldve a mennybe, mennyből, a földre. Mégis meg kellett tanulnia neki azt, hogy hogyan kell engedelmeskedni Istennek. Isten fia mindig azt cselekedte, amit az atya mondott. És mindig azon a színvonalon dolgozott, amilyen szinten Isten van. És ez tanulási folyamat volt. Nem azért cselekedett, hogy valamit létrehozzon, hanem hogy engedelmeskedve létrehozza Isten azt, amit ő már eltervezett. És tökéletességre jutván, a tökéletesség felnövekedést jelent. Örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Nem tudsz az engedetlenségeden keresztül belülről átalakulni. Csak az engedelmesség alakítás belül, úgy, mint Jézust. Ha engedelmes vagy arra, ahogyan olvastuk az igékből, hogy növekedés alá kerüljél, akkor elkezd növekedni a szellemi életed. Ha nem engedelmeskedsz a növekedésnek, és nem akarod, hogy felnőjél, akkor lázadsz, és engedetlen vagy. És belül akkor nem fogsz felnőni, és egy változáson nem fogsz tudni átmenni. Az a kereszténység erről szól, elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Úgy, mint az Úrnak a szellemétől. Neveztetvén Istentől megkísérlek rendje szerint való főpapnak. Főpap lett. Várj, eljutunk ideig is. 11-es verszak. Akiről nekünk sok, és nehezen megmagyarázható mondani valónk van. Húsvér testben töltött napjai során könyörgéseket és védelemért folyamodó imákat vitt áldozatul, hangos kiáltások és könnyek között ahhoz, aki képes kiszabadítani őt a halálból, és meghallgatásra talált Isten félelme miatt. Jól lehet, ő fiú. Mégis megtanulta azokból, amit elszenvedett, az engedelmességet. Elérve a beteljesedést, felnövekedést, érettséget, örökkévaló forrás szabadítójává vált mindazok számára, akik neki engedelmeskednek. Isten pedig Melkicedek rendje szerint való főpappá nyilvánította őt. Ezzel kapcsolatban sok mondani valom van, amit nehéz érthetően elmagyarázni, mert lustákká váltatok arra, hogy figyeljetek. Az egyházban mindig ez itt volt a piros lámpa, a kontroll, a kapu, a korlát, hogy nem tudtuk átvenni azt a beteljesedést és azt a fölnevekedést, amit Isten bennünket, amivel Isten bennünket elhívott, hogy örökkévaló forrás szabadítójává tegyen bennünket is, ő általa, hogy szabaduljunk meg minden olyan dologból, amiből meg kell szabadulni, hogy olyanná váljuk, mint a fiú, engedelmeskedve az atyának, hogy olyanokká váljuk, mint Isten fia. Ezzel kapcsolatban sok mondani valom van, nem csak a Melkisédek rendjével kapcsolatban, hanem ezzel az egész témával kapcsolatban. De nehéz átadni ezt, mert lustákká váltatok arra, hogy figyeljetek. Nem csak arra vonatkozik, hogy nehéz átadni, hogy a szellemit nagyon nehéz lefordítani anyanyelvre, hanem arra is van szó, hogy amikor valaki lusta, akkor taszítja az engedelmességet. Taszítja a szellemével és a szívével, hogy át akarjon alakulni. Na most, hogyha olyan emberek között vagyok, akik vágynak arra, és te majd Isten egyszer használ, prédikálsz egy helyen, és taszítanak teljes szívükkel, és tudatosan nem akarják az átalakítást, hogy egy új dimenzióra kerüljön az életük hitről hitre, dicsőségről dicsőségre, azokat nagyon nehéz tanítani. Mert tudatosan ellene állnak annak, amit Isten akar az életükbe. De ha valakinek a szíve meg elkezd puhulni, akkor meg nyitott rá, és kihúzza Istenből azt, amire szüksége van. Akkor folyik az áradás. Mert örökkévaló forrás szabadítójává vált. Örökkévaló forrásává vált Jézus. Örökkévaló az a forrás, ez egy áradás. Megnyitod a csapot, és jön a víz. Jézusból ugyanez jön. És csak átalakítás, csak a kegyelem tud kiáradni az Úrból. Dicsőség az Úrnak. Zsidók 9:1. Hogyan közeledünk az Úrhoz, és hogyan jutunk el a föltámadás erejéig? Mi van a föltámadás mögött? Hatalmas dolgok vannak a föltámadás mögött. Hatalmas. Arról beszélek most, Kicsit felkeltettem a bevezetésben, igen, elkezdtem, mindegy. Tehát felkeltettem azt a színvonalat, a szellemetbe, hogy milyen az, amikor Isten bizonyos dolgokat megtesz emberen keresztül, Péter a vízen járt. Nem önmagában csak letanítom neked a bárány vérének a munkáját, és hozom az igéket, és aztán a feltámadásig eljutunk, hanem szerettem volna először megéheztetni téged arra, hogy mire képes Isten, és mire képes a föltámadás ereje. És most pedig hozom a teológiát. Zsidó 9.1. Azért voltak ugyan az első szövetségnek is Isten tiszteleti rendtartásai. Hallod? Van a természet fölötti világban egy rendtartás. Mondanám, hogy itt rendtartás. Van egy rend a szellemvilágban, és az mindig működik, ha a rendet betartjuk. Ebben bízhatsz. 8-as verszak. Leírja, hogy mi volt a Szent Sátorban, hogyan áldoztak Mózesék Istennek, hogyan jelent meg Isten abban a korszakban. 8-as verszak. Azt jelentvén ki ezzel a Szent Szellem, hogy még nem nyílt meg a szentély útja, fönnállván még az első sátor. Tehát azt jelenti ez, ha olvasod a Bibliában ezeket a sok áldozati rendszert, nincs megnyílva a menny. Ez nagyon egyszerű. Nincs megnyitva a menny. Ami példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal, áldozatokkal, amelyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Lelkiismeret szerint tökéletessé tetni a szolgálattevőt. Ez példa a mi korunkra, a más fordítás, azt jelenti, hogy az Istennek felajánlott ajándékok és áldozatok nem tudták szellemileg tökéletessé tenni azt az embert, aki az áldozatot bemutatta. Tudod, mit jelent ez az áldozat? Mit hozott létre a feltámadás? Olyan embereket, akik vegytiszták lesznek. Nincs bennük bűn. Mondd velem, hogy nincs bennük bűn. Nincs szégyen. Nincs lelkiismeret fordulás. Fordulás. Nincs lelkiismeret fordulás. Nincs elutasítottság. Nincs lázadás. Nincs félelem. Nincs. Elmúlik a bárány vérén keresztül. Ha valakit a bárány vére megérint, ugyanazt a minőséget hozza létre, mint a bárány. Nincs bárány vérének a minőség, és van az én véremnek a minőség a Krisztusban. Ugyanaz a vér hintett meg engem is, mint a bárányt. Soha nem történt a világ mindenségben ilyen, hogy valakire ráföcskölték a vért, és az tiszta lett, ilyen bikák, meg barmok, meg állatok vérét, és az tiszta lett tökéletesen. Tudod, mit jelent ez? Hogy szellemileg tökéletessé akar tenni Isten. Nem csak szellemileg, hanem a lelki szinten is, pszichológiai szinten is. Dicsőség az Úrnak. Ez van a kegyelem mögött. Olyan erővel jön Jézus vére, hogy elfelejted az összes bűnödet, a lopásaidat, a hülye öntörvényűségeidet, zabolázatlan hedonizmusodat, hibáidat, mindent, ha megvalod bűnként Istennek. Tökéletesen kitörölje Isten. És de nem csak ő nála az ő emlékezetéből, hanem a lelkiismeretedből is kitörli Isten. A bárány vérének ilyen hatalma van. Hirdetik el a bárány erejét. Amikor hirdetjük a bárány erejét, az emberek erőre kapnak. Mert megszűnik a lelkiismeret furdalás, és a lelkiismeretük erős lesz, hogy hitre tudjanak jutni. Mert a lelkiismeret is, együtt tud dolgozni. Mert azt mondja a Pál, hogy aki hajótörés szenved a lelkiismeretében, az a hitben is hajótörés szenved. Ha erős a lelkiismereted, biztos a lelkiismereted, a bárányvére tényleg kitisztította a bűntudat és a bűnérzéstől, akkor onnantól kezdve emelt hővel járhatsz Isten elé. Egy vallás nem tudja ezt megcsinálni, csak az én vallásom. Halleluja! Egy vallás sem. A bárány vérének sehol nincs ilyen ereje, csak a kereszténységben. Halleluja. Nincs más vallás, ahol áldozat alapú lenne. Az egyik a fejét a nyakába teszi, vagy mit csinál, a lába alá, vagy mi, az egy. A másik vallás, nem akarok másokat kigúnyolni, de néztem a tévében most, hogy az ördögöt úgy győzik le az egyik vallásban, hogy egy köveket dobálnak egy falra. Figyelj, ilyen nincs a kereszténységben. Isten nem kívülről győzzük le a sátánt Isten által. Belül győzzük le. Belül. Bele árad Isten szelleme az lényedbe, és átalakít Isten. Ezek csak kívülről érintik az ember testét, mondja a zsidó törvényszerűségekre. De nem változtatnak a szívekben, a lelkén. Isten arra az időre adta ezeket az embereknek, amíg el nem jött a helyreállítás ideje. Ez most van, most. Ez az idő most van, most. Azonnal. Hiszen Krisztus, ami főpapunk már eljött. Ő azoknak a jó dolgoknak a főpapja. Jó dolgok, mondd meg, jó dolgok. Halleluja. Jó dolog, halleluja. Nem kell alázatoskodnod. Jó dolgokat fogsz kapni Istentől. Olyan dolgokat, amit megnyalják a szájuk szét a szomszéd is. Halleluja. Jó dolgokat ad Isten, dicsőség az Úrnak. Jó dolgokat. Amire azt mondja Isten jó, az biztos jó. Halleluja. Az nem valami avas. Régi. 70-es évek. Halleluja. Amik már elérkeztek hozzánk, és amik még csak ezután fognak eljönni. Fú, ez komoly ez a mondat. Nem is megyek bele, de azért belemegyek. Mi másik fordítás? Ugyanez, csak érdekes, nem mindegy. Azt jelenti, hogy a Szent Sátor rendje szerint ajándékok és áldozatok nem képesek megtisztítani a résztvevők lelkiismeretét. Nem képes kitisztítani, nem volt képes. Józsi bácsi ment áldozni Mózesnél, hazament, és lelkiismeretén ott maradt a szenny. A lelkiismeretet csak Isten tudja megtisztítani. És az én Istenem megcsinálja. Halleluja. Ez csak kívülről érintik az ember testét, de a belsejét nem tisztítják meg. Péternek nem volt kitisztítva a belseje. Ezért hiába volt természetfölötti kenet alatt, elkezdett ázni. Szó szerint elázott. Ez csak kívülről érintik az ember testét, de a belsejét nem tisztítják meg. A szertartásokat Isten csak arra az időre adta, amíg el nem jött a teljes megújítás ideje és az új rend. Teljes megújítás ideje, új rend. Ez az idő pedig most van. Hiszen már Krisztus lett a főpapunk. Ő azoknak az új áldásoknak a főpapja, amelyek már elérkeztek hozzánk. Halleluja. Ez hitből való prédikáció. Szeretem. I love it. Halleluja. Fantasztikus. Figyelj, hitből beszél a zsidó levél írója. Nézzük ezt a dolgot. Ez még muszáj. Amik már elérkeztek hozzánk, és amik még csak ezután fognak eljönni. Vagy jó új dolgok, új áldások főpapja, amelyek már elérkeztek hozzánk. A főpap bement, a Krisztus bement, miután a keresztet szenvedett, fölment a szentek szentjébe. Az igazi szentek szentjébe. És nézték a vért, az angyalok, az Isten, a Szent Szellem is ott volt, és nézték ezt a vért. És azt mondták, hogy ez a vér tökéletes. Ebben nincs bűn. Hibátlan. És ez a vér, ez a hatalommal teljes erő, ami már nem is anyag, hanem szellemi valóság. Ne kérdezz, hogy mi nem tudom. Senki nem tudja. Rá lett hintve a fridládára, mert a mennybe is volt a Szentek Szentjében egy fridláda. Mert a sátor ugyanerről volt, ugye, analógiában lemásolva. Ráhintették először a fridládára. Pontosabban fogalmazva, a két kérub közé lett hintve, ami a kegyelem fedele, a kegyelem királyi trónja. Így hívják a Szent Sátorban a fridládának a fedelét. Mert a fridláda két részből áll. Láda és fedél. És erre a fedélre, ahol van a két angyal, a bárány vére rá lett hintve. Ez azt jelentette, hogy áldozatot mutatott be a fiú önmagáért, a jövőnkért, és a múltbeli bűnökért az emberiségnek, és ezt Isten eltörölte. Azt mondta, mostantól kezdve elfogadom ezt a vért, és bárki megigazul utána, mindig jöhet hozzám helyreállításért, ha bűnvallást tesz előttem. A másik részét a vérnek, mert egy vér volt, csak szétszették, gyere velem az 1 Péter 1-hez, 2, 1 Péter 1-2, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, eleve el vagytok rendelve, mire? A megszentelésre, a szellemnek megszentelésében, engedelmességre, és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Amen. Milyen az, hogy a kegyelem bőségesen árad? Hát nagyon jó. Halleluja. És milyen az, amikor a békesség bőségesen árad? Nagyon jó. Na nézzük. Mire vagy kihívva? Eleve el vagy rendelve? Prognosztizálva vagy? A vérével való meghintésre. Hogy folyamatosan ez a vérnek ez a szerepe, ami már a te életedre vonatkozik, ez állandóan működjön az életedbe. Ha van főpapod, van véred. Főpap nélkül nincs vér. És a főpap kifizette, létrehozta ezt a véráldozatot, dicsőség az Úrnak. Létrehozta számodra a menekülést. Létrehozta számodra a megújulást. Gyere a zsidókhoz, itt levél 2. fejezetéhez. 16-os versszaktól, 2.16. Mert nyilván nem angyalokat karolt föl Krisztus, hanem az Ábrám magvát karolta föl. Majd erről is lesz szó. Annak okáért mindenestül fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő és hű főpap legyen az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett ő maga megkísértetvén, segített azokon, akik megkísértetnek. És nem csak azért ment föl, és vitte be a bárány a vérét, hogy tiszta legyen ő, és tiszta legyen a jövőt, hanem azért, hogyha bármikor megkísért téged bármi, legyen egy könyörülő főpapod, aki segítségül van hívva. Van főpapod, aki egyszeri áldozatával tökéletessé tette a jövődet. És van egy főpapod, aki rendszeresen helyreállítja az életedet a bárány vérén keresztül. Két szerepe van a főpapnak. Elvégeztetett az áldozat, meg tudsz térni, föl tudsz szabadulni az eredendő bűnből, és minden nap veheted Jézus vérét. Minden nap megtisztulhatsz a sérüléseidből. Minden nap a döntéseidet újra tabulázza történhet az életedben. Mit jelent ez, hogy könyörülő és hű főpap legyen? Hogy nem kell létrehozni már a bűnrendezést emberi eszközökkel. Nem kell már ilyen szíjat tenni a lábadra, hogy vezekeljél. Nem kell naponta többször megvallanod a bűneidet. Elég, ha egy nap, hogyha van bűnöd, megvallod egyszer. És aztán eljutsz odáig, hogy nem kell minden nap bűnt vallani. Mert nem azzal fogod élni az életed életelmét, hogy bűnt vallasz. Nem kell létrehozni semmit. Létre van hozva a fiú. Azért, mert van megbékélés. Isten fia megbékült velünk. Az atya megbékült velünk. Van szabadulás, van győzelem. Képvisel bennünket a fiú fönt a mennyben. Pontosan ez a lényeg az egésznek, képviselés. Hogy amikor a kegyelemben növekedni akarsz, első, hogy elhidd azt, hogy könyörülő és hű, hittel teljes főpap. Mondd velem, könyörülő és hű főpap. Ez az egésznek a lényege. A kegyelemben így növekszik az ember. Hogy elhiszi, hogy ő hű, kihez hű Jézus? A véréhez. Hű hozzá, hű a szolgálatához, hű a beszédéhez, megbízható. És ez a fiú, ez hű ahhoz, hogyha te odamész a rend szerint, ahogy olvastuk, akkor az működni fog. A bárány vére mindig működni fogsz, hogyha elhiszed, hogy a bárány vére által meg vagy váltva a bűneidből, a mocskos bűneidből, amit minden nap szégyelsz. A legmocskosabb bűnökből is meg lehet térni. Nincs olyan bűn, dicsőség az Úrnak. Óriási, minden estül fogva hasonlatos lett, eljött ide, hogy könyörülő legyen. Azért jött ide, hogy könyörületes legyen. Miért legyen könyörületes? Hogy amikor én a bűneimet megvallom, akkor ő azt mondja, nem pusztítalak el. Odafordul az atyához, nem fog elpusztulni, megigazult, tudom, hibázott, de tudd meg, atyám, hogy a vér az mindig működik. És visszafordul Jézushoz az atya, és így van, a bárány vére mindig működik. El lett fogadva tiszta, bármikor helyre tud állni. Halleluja! Menj, küld a Szent Szellemet, küld a kijelentés szellemét, a hit szellemét, hogy erősödjön meg, mert az övé, nem könyörög Jézus az atyánál, hanem azt mondja, meg van igazulva, meg van váltva, joga van a helyreállításra. Az atya azt mondja, így van, ámen és ámen, fiam, ketten csináltuk meg, halleluja, küld a Szent Szellemet, halleluja. Halleluja. Megint elragadtattam magam. Elnézést. Halleluja. Halleluja. Az, aki értékeli a bárányvérét, aki értékeli a megváltást, az nem lesz ilyen hideg zuhanyos, mint a kocsonyaj télen, megfáradva, ridegen és megdermedve, hanem az vágyik arra, hogy rendszeresen beszéljünk erről. Mert mindenkinek hallani kell az egész világnak, hogy ki lehet jönni a bűnből. Dicsőség az Úrnak. Hogy engesztelést szerezzen, könyörülő, hű főpap legyen. Megkísértetvén ő maga, szenvedve, segített azokon, akik megkísértetnek. Dicsőség az Úrnak. Azt mondja, fönn az imájában, közben jár az atyánál a fiú, imáim mindig felszabadítják a dolgokat, atyám. Kérésemet mindig meg szoktad hallgatni, mert te szerinted kérek. Erre azt mondja, így van, mondjad Jézus. Behozza mindig azt a közben jár az életedbe, amit ő elvégzett. Ő mindig azt azért közben jár. Ő nem könyörög fönt. Ő kinyilvánítja. Ítéletet hirdet fölötted. És ez az ítélet mindig jó, jó ítélet. Amíg a kegyelem tart, a kegyelem miatt fönt a mennybe mindig jó ítélet van. Hogy ki gyere minden problémádból, minden bűnödből, minden tisztátalan gondolatodból, mindenfajta anyagi csődödből, mindenfajta hülye döntésedből. Isten mindig közben jár a fiú által. Nem azért támad föl az Úr, hogy elmondjuk minden Isten tiszteleten virágvasárnap. Ámen, föltámadt az Úr, halleluja. Ugyanis a hitnek két dimenziója van. A hit egyik dimenziója visszanéz a keresztre, amiről most beszélek. De van egy másik dimenziója a hitnek. Hogy látja az áldásokat, amit Jézus megszerzett a kereszten, amiről most nem beszélek. Két dimenzió van a hitnek. Visszanéz az engesztelésre, és állandóan a vér által erőt vesz. A másik dimenziója meg a javakat nézi. De nem tudsz hitben lenni, ha nem tanulod meg először az engesztelés alapját. Mert vér alapú az egész rend. Vér alapú, megváltás alapú, engesztelés alapú. Ezért, amikor hitben vagy, nem leszel erős, hiába látod az áldásokat, mert nem vagy erős, bent az identitásodban a vér által. Meg kell tisztulni a lelkismeretnek, a belső intuitív erőnek, hogy aztán tudj hit által imádkozni. Tehát ott tartottunk, hogy a kegyelem fedelére, és aztán pedig az emberre is ráhintette az emberekre szellemben a vért, szellemben. És ez a meghintés vérében való hit, ez a megigazult emberek számára adatott. Na most, amikor elfogadod ennek a kiválasztásnak az hatalmát, hogy ki vagy választva erre, akkor tudsz a kegyelemben növekedni. Mert ha eljössz velem a zsidó négyhez, akkor azt fogod látni, forduljunk, nézzünk oda bátran, és magabiztosan közeledjünk a trónhoz. A trón Isten által kiérdemelt kedveltség a bűnösöknek is. Amiről beszéltem, ez mind a kegyelemben való növekedés és a bárány vérének az alkalmazásáról szól. Szép lassan meg fogod érteni, nem ilyen rendszer szerint gondolkodom, hanem mindig engedem, hogy Isten mindig azt mutatja meg a trónnál, amit Isten akarja, hogy meghalljak. És az a fontos, hogy mindig magabiztosan közeledjek a trónhoz. Ha nem tudsz magabiztosan közeledni a trónhoz, akkor gond van a szíveddel, a lelkismereteddel. Nem az a lényeg, hogy a száddal közeledj Istenhez, hanem hogy megértsd azt, hogy van egy trón, aki vár téged. Nem a hangodat várja Isten, hanem hogy magabiztosan tudj menni ahhoz a trónhoz, ahol van az fiú is, és ahol van az atya is, hogy közben járjanak érted. A második. Kegyelem, hogy mi átvehetünk irgalmasságot a mi hibáinkra, kegyelmet találjunk, keressünk, hogy ő segítsen a megfelelő időben, minden igényünkben. Megfelelően segítsen, jól időzítetten jöjjön, éppen akkor, amikor szükségünk van rá. Ha amikor beszélnek emberek a problémájukról, elmondják a problémát, és onnan látni, hogy a szíved nincs telve a kegyelemben való hitben, bizalomban, hogy a problémáidat nem mered magabiztosan odavinni a trónhoz, és nem látod azt, amit mutattam a zsidókhoz itt levélben, amik elérkeztek vannak a áldások, és amik még csak ezután fognak eljönni neked. Új áldások vannak, mert az új áldásodnak a főpapja, amelyek már elérkeztek hozzád, de nem látod, mert az láthatatlan először. Minden problémádra van egy megoldás a szellemvilágban. Isten célja az, hogy lásd a megoldást, ami már kész van a megváltásban. Amikor nem tudunk hitre jutni, az azért van, mert nem hiszük el, hogy a kegyelem képes arra, hogy elhozza számodra a megoldást. Nem hiszel ebben. Mert nem természetesen szemmel látod a megoldást. Pontosan ez az a lényege, hogy a kijelentés az olyan fényforrás, ami mindig a mennybe mutat. A kijelentés, mindig a mennybe. 1 Korintus 2, 9. Hanem amit megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az ő szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette ezt az ő szelleme által. Mi által jelentette ki Isten? Tehát hogyan férhetsz hozzá? Csak szellem által, kijelentésből. Mert a szellem mindent vizsgál, Isten mélységeit is. És most figyelj, kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem az embernek a szelleme, amely ő benne van. Azonképpen Isten dolgait nem ismeri senki, hanem az Istennek a szelleme. Mi pedig nem egy világnak a szellemét vettük, hanem Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Itt az eredetiben kegyelem által való ajándékot jelent, szó szerint. Tehát amit Isten kegyelme odaadott nekünk, oda ajándékozott nekünk, oda adta. Az testi, érzéki ember nem foghatja meg az Isten szellemének a dolgait, nem fogja föl, mert bolondság neki, bolond. Meg sem értheti, mert szellemileg lehet ezt csak megérteni. De a szellemi ember mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. És ki érte föl az Úrnak az értelmét, hogy megoktathatná őt, bennünk, Krisztus értelme van. És ezzel fejezem be, és nem megyek tovább, újra visszamegyünk majd a jövő héten is erre az egész témára. A 20.-21. századi mozgalmak abban hibáztak, keresztény mozgalmakról beszélek, hogy nem tanították meg a juhokat arra, hogy van olyan dolog, amit nem látunk, és ott van. Van olyan dolog, ami ott van, és nem hallunk, És van olyan dolog, amit fel se ötlött a szívünk, de mégis ott van. És el van készítve azoknak, akik Istent szeretik. És ez kegyelem ajándék. Mi van a kegyelem mögött? Olyan dolgok, amiket még nem láttál, amiket nem gondoltál, amit a szíved föl se ötlött. A másik dolog a probléma a 20. és 21. századi mozgalmakkal, a hitet eszközként használták, és nem értették meg, hogy a hit az csak a bárány vérén keresztül működik. Ha valaki életében alkalmazza a bárány vérét. Mert a hit mindig azzal azonosul, ami az áldozaton keresztül létrejött a szellemvilágban. A hit képtelen önmagában működni. Ő össze van kötve az áldozattal. És ezt még mondhatom, ezt az igét. Róma 3.23. Tudod, amikor lenézed a megváltást, akkor lenézted a megváltás értékét, és lenézted azt, hogy mit van. Mert minden a megváltásodon keresztül van. Derek Prince azt tanította, hogy mindennek az alapja, alfája, omegája, léte, lényege, minden a kereszt, és ami a kereszten után történt a föltámadásban. Nincs ennél fontosabb téma, amit megértsünk, mert ha nem érted meg, nem működteted, nem jön a kegyelem, és nem tudsz hitben élni, és tönkremész szellemileg. Ha 23-as verszak, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Kik ezek az emberek? Az emberiség. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, hagyjálják meg, ez nem ingyen, hanem ok nélkül. Azért lettél igaz, hogy át tud venni a kegyelmet. Folyamatosan. A megigazulás azt jelenti, Isten fiúi identitásod van. Ugyanaz az igazságod van, mint Istennek. Annyira igaz vagy, amennyire Jézus Krisztus igaz. Hú! Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, Krisztus Jézusban való megváltás által. Látod, hogyan jön a kegyelem? A váltság által, akit Isten eleve elrendelt, engesztelő áldozatul, hit által az ő vérében. Hogy megmutassa, látod? Meg akarja mutatni Isten az ő igazságát, az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Elnézte, ellenézett a bűnökre, már nem nézett, engedte, hogy a fiú meghaljon, és utána pedig, hogy elvegye a bűnöket Isten. Eleve elrendelt. Engesztelő áldozatul. Mindez hit által hozzáférhető az ő vérében. És az ő vérében megmutatja, és meg akarja mutatni az engesztelő áldozaton keresztül az igazságát. Mit jelent igaz emberként élni a földön? Engesztelő áldozat Isten fia. Ez hit által hozzáférhető, a vérében való hit által. És mindez kegyelemből van. Kegyelem által tudod ezt megérteni, és kegyelem által tudsz növekedni ebben. Engesztelő áldozat, ha hiszel benne, ha hiszel a vérben, akkor jön a kegyelem. Mert a kegyelem a vér által működik. Oda nem tud adni kegyelmet, ahol nem akarják elfogadni az engesztelő áldozatot. Hát hogyan tudjon Isten megbocsátani egy embernek, ha nem hiszi el, hogy odaadta a fiát a bűneinkért? Ezt az igét még egy másik fordításban közelebb hozzam neked. Miért olvasok föl ennyi fajta igefordítást? Azért, mert nem érted a Bibliát, és meg akarom értetni. Most tanulj Istentől, mert lesz idő, amikor elfogy az olaj, és neked kell, hogy olaj legyen benned. Hiszen mindnyájan követtek el bűnt, meg vannak fosztva Isten dicsőségétől. És ingyen az ő kegyelméből válnak igazakká, ingyen, azaz ok nélkül, kegyelméből válnak igazakká, óriási. Tehát figyelj, tehát ezeket az igéket neked nem tudnod kell, hanem ezen nőnöd kell. Úgy, mint amikor szoptad a anyukádnak a mellét, és jött ki a tej, ha nem tápon nőttél föl. Ugyanúgy kell ezeket az igéket szopni, mert ebből jön ki a tej. És ezáltal nő föl a belső embered. És ezáltal nem leszel vesztes, egy lúzer, hanem egy szellemileg érett, győztes ember. Milyen követtek el bűnt? Ezért meg vannak fosztva az Isten dicsőségétől. És ingyen az ő kegyelméből válnak igazakká, a váltságdíj által, amely Krisztus Jézusban van. Akit Isten tett közszemlére, engesztelésül, amely az ő vérébe vetett hit által működik, hogy bemutassa igazságosságát. Amen. Ingyen az ő kegyelméből válnak igazakká, a váltságdíj által. Ingyen az ő kegyelméből válnak igazakká, a váltságdíj által. Mi által? A megváltás által. És a kegyelem pedig hozzáférhetővé tesz téged a vérhez. A kegyelem hozzáférhetővé tesz a megváltáshoz. Óriási! A kegyelem az nem csak a bűnt eltörli, hanem hozzáférsz a napi trónhoz, az, hogy naponta vedd a kegyelmet és az irgalmat. Hogyan tudsz növekedni a kegyelemben? Így, hogy elhiszed ezt, hogy ez a tiéd, hogy bátran, szabadságon van gondolkodni Istenről, és bemehetek Isten jelenlétébe. Nem kell pap, hanem bemehetek az atyához. Még most is itt is találkozhatok Istennel. A szobámban is találkozhatok Istennel. És mit csinál Isten? Vár a trónnál. Ugyanis előre kifizette a váltságdíjat. Előre értem. Ideges, hogy azzal kapcsolatban, hogy mi lesz, hogyha holnap vétkezel. Van szószólunk az atyánál. Majd Isten szellem elvezet újra a bűnbánatra. Aztán megvalod a bűneidet. Aztán újra megerősödött a megigazultságodba, hogy milyen vagy bűnös, igaz ember vagy, szent vagy. Annyira vagy megigazulva, amennyire Jézus van megigazulva. Csak hogy nősz föl ezekben a jó hírekben, úgy erősödsz és elhagyod a bűneidet. János azt mondja, akiben benne van a mag. Milyen mag? Milyen mag van benne? Az ige magja. Beléd kerül Isten jelenléte. Az nem fog bűnt elkövetni. Miért? Mert a mag olyan hatással van jelen az ember életében, hogy bemegy a tudat alattiig, és megváltoztatja, konkrétan megváltoztatja a teljes embert. Egy könyvben szeretnék a végén felolvasni. Ez egy neurológusnak a könyve. És azt mondja, agykutató, és ráadásul keresztény is, meg amerikai is, tehát ő lemeri írni, nem fél az emberektől, nem, nincs szégyen benne, kitisztította magát a szégyenből. Foglaljuk össze röviden, hogy mi is működik. Testünk minden sejtje tartalmazza a ránk jellemző összes gént. Ám ezek nem mind aktiválódnak. Az a sejt fogja aktiválni például a májra jellemző gént, amelyik a májban található, és nem az, amelyik a bőrben van. Amikor egy gén aktiválódik, olyan új fehérjéket hoz létre, amelyek megváltoztatják a sejt szerkezetét és funkcióját. Na most, minden egyes gén egy adott fehérje létrejöttéért felel, és ez az információ leolvasható, kiírható a génből. Szemben azzal a mitosszal, amely szerint kizárólag a génjeink határoznák meg minket, a modern tudomány már azt tanítja, hogy gondolataink hatással vannak arra, hogy melyik gén aktiválódik. Tehát mi is részt vehetünk génjeink kialakításában. Ez pedig nagy hatással van a hosszú távú memória kialakítására, melyek során az idegsejtek alakja megváltozik, és egyre több kapcsolat alakul ki az idegsejtek között. Ez azt jelenti már, hogy nem kell a testünk működésének áldozataiként élnünk. Az alkalmazás fázisában végül agyunk mikroszkópikus anatómiájának újraformálása teljessé válik. Ahogy keresztül megyünk az agytisztító folyamaton, zárójelben megjegyzem, Isten igéjének a munkája, olyan változásokat hozunk létre a gének kifejeződésében, hallod? Amelyek megváltoztatják az emlékek erősségét, kitörlődik a bűn, zárójelben megjegyzem, az agyban pedig olyan szerkezeti változásokat kezdeményezünk, amelyek átalakítják a gondolatokat. Ez a korszakalkotó alapelv Isten munkája. Egy másik részben pedig azt mondja a neurológus, hogy eddig, 21. századig, nemrég pár évtizede, egy-két évtizede jöttek rá, hogy eddig azt gondolták és tanították az egyetemeken, hogy a gén az átalakíthatatlan. Sőt, azt gondolták, hogy a tudat alatti sem átalakítható. Azonban például van egy nagyon híres ember, egy magyar professzor, most PhD-zik, 2008-ban PhD-zett a Cambridge-en, és ő azt mondja, például a tudatalatti átalakításával kapcsolatban, hogy az elmúlt évtizedekben a pszichológia jól leírta, hogy nagyon sok tévedést követünk el a döntéshozatal során, és ebben rendszeresen benne van az, hogy nagyon nehéz megbíznunk az intuíciónkban. Ezt hozzáteszem zárójel, azért nehéz megbízni az intuícióban, mert bűnnel teljes a lelkismeret. És minél jobban bűnben élünk, annál jobban bomlik a jó és rossz közötti különbségtételünk. Mi éppen arra koncentrálunk, hogy hogyan lehet megtanulni, elkülöníteni a megbízható intuíciót a félrevezetéstől, mondta. És rájöttek arra, nagyon érdekes dologra, hogy a tapasztalati tanulás megtanulható, tehát az intuícióban lehet tanulni, Éppen az az érdekes, hogy egy nem tudatos folyamaton tudatosítás által lehet javítani. Egy nem tudatos folyamaton tudatosítás által lehet javítani. És ez a nem is tudom milyen orvos, kísérleti pszichológus, ez rájött arra, amire az Isten igéje már 6000 éve rájött, hogy a szív átalakítható. Átalakítható az ember. Ő csak arra jött rá, hogy át lehet alakítani, míg át nem tudták alakítani az embert. Mert csak Isten képére tudunk átalakulni, másképpre nem tudunk. Akkor csak degeneráció van, nem regeneráció. És az is érdekes, hogy a tudatos feldolgozásunk sebessége 10 és 60 bit per másodpercenként van, amikor tudatosan gondolkozol. A teljes idegrendszered feldolgozási sebessége 11,2 millió bit per szek. Tehát 10 és 60 között van a tudatosod, és 11,2 millió sebességgel megy a tudatalatti. Ez azt jelenti, hogy a tudatalatti megváltoztatja még az érzelmeidet, és még a rációdat is sokszor. Azt mondta valaki, hogy egy ember egy nap 90%-ban használja a tudatalattit, és csak 10%-ban a megértett dolgokat. És nekünk az a feladatunk, hogy az Isten igén keresztül kitisztítsük a tudatalattit és a tudatost, hogy Isten igéje, Isten jósága, Isten kegyelme, irgalma, békessége annyira átalakítson belül bennünket, hogy ez a 11,2 millió bit sebesség, ez hozza az Istennek a jóságát az életünkbe, kegyelmét mások felé, és nem a haragot, a gyűlöletet, a mérget, az ellenszenvet, a hitetlenséget, a keserűséget, stb. Azt tudom mondani, hogy a pszichológia sok tekintetben előrébb jár, mint az egyház, és ez szégyen. Mert nekünk kéne megmagyarázni nekik, hogy hogyan működik az ember átalakítása. És nekünk kéne mutatni, hogy ez átalakult ez az ember. És kiszabadult a méregből, a drogból, az alkoholból, a nikotinból, a bolond gondolkozásmódból, az eszement dolgokból. Amen! Szóval van feladatunk? Halleluja, van? Dicsőség az Úrnak. Halleluja, álljunk föl! Amikor én szolgálok, én nekem mindig az a feladatom, mert én Jézust utánzom, hogy olyan dolgokra inspiráljak téged, ahol amiben még meg sem merted gondolni az életedet. Ma például kimondtam egy olyan mondatot, ami engem is mindig bátorít, amikor kimondom, hogy annyira tiszta Jézus vére az életemben, amennyire tiszta Jézus Krisztus életében Jézus vére. Annyira vagyok megigazulva, amennyire meg van igazulva Jézus Krisztus. Mondd azt, hogy igen, elkezdtem hinni Jézus vérében, de még jobban bíznom kell abban, hogy amit Jézus vére üzen, az működni fog az életemben. És Jézus vére lerombolja, mondom, lerombolja azokat a területeket, hogy a hit és a kegyelem tudjon működni. Lehet, hogy nehéz volt bizonyos területek. Lehet, hogy meghökkentél például Péteren kapcsolatban. Nagyon fontos, ezt pont a Krisztiánnal beszélgettem egyik nap valamiről, hogy ha valakit Isten megérint, az biztos, hogy fellöki. Úgy, amikor Isten szól, általában úgy szól, hogy azt megérezd. Tehát azt nem lehet azt mondani arra, hogy hát igen, szólt az Úr, és mit éreztél? Hát olyan kellemesen, de figyelj, nem is ez a lényeg. De ilyen nincs. Akkor Isten szól, akkor vagy összetör, vagy megbotránkoztat, vagy úgy érzed, hogy kicsavart, vagy azt érzed, hogy fölrepített a mennybe. De valami olyan extatikus élménye van, amikor Isten szól az emberhez, amikor bűnösség érzés van rajtad, és szól az Úr, hogy bűnös ember vagy, és meg kell térned, akkor az nem olyan érzés lesz. Halleluja! Tudod, milyen érzés lesz? Jön a krokodilgyökönyv. Jön az, hogy Istenem, segíts meg! Mert ha nem segítesz, meg meghalok. Olyan életérzésed lesz rajtad, amikor Isten szól valamivel kapcsolatban. Hogyha ma nem térsz meg, ha ma nem rendezed az életedet, ha ma nem változod meg a gondolkozásmódot, neked annyi. Ez az, amikor Isten megjelenik valahol. Az, hogy eddig az életünkben nem jelent meg így az Isten, ennek a szívünknek a keménysége volt, hogy nem engedtük, hogy Isten tényleg átalakítson bennünket. És nem csak neked prédikálok, magamnak is prédikálok. Ahogy mondtam, az ember szíve kemény. Ha is kemény a szíve az embernek, akkor nem tudja venni a hitet, a friss kijelentést, a friss szellemet. Ma napokban valakivel beszélgettem, és elmondta a problémáit. És a legvégül mondtam neki, figyelj, de nem vagy Isten jelenlétében. De csak azt látod, ami a probléma. Mostában voltál Isten jelenlétében? Olvasod Isten igéjét? Átemelte a szívedet Isten újra és újra, abba a dimenzióba, amiből jött a szellemet? Mert az újjászülettünk a mennyből. Nem. Hát akkor nem is fogsz tudni hallani. Mert restlettél a hallásra, ezért nem hallasz engem. Csak azt hallod, azt látod, amit mondasz. De azt nem látod, amit én mondok. Tudod, hogy miért? Miért a mennyből beszélek? És ahhoz, hogy meghalld a mennyei beszédet, ahhoz össze kell törnöd. Nem lehet embereket lelki gondozni, csak hogyha nyitottak a természet fölöttire. Mert ők csak mondják az ő látásokat. És mondják, és mondják, és mondják. És elveszünk egymás mellett. Miért? Mert ő nem akar ott lenni, ahol én vagyok. Én meg nem akarok ott lenni, ahol ő. Van egy A-verzió az életedben. Egy A-verzió. Ez Istennek a terve. Ha kilépsz ebből a tervből, lesz B-verzió. Aztán csinálsz belőle C, D, E, F, G-t. Gyere vissza ezekből a pontokból, és gyere vissza Isten jelenlétébe. A bárány vérén keresztül. Ma arról beszéltem, nem fogom még egyszer elmondani, hogy Isten kihív bennünket egy természet fölötti járásra, úgy, mint Péter. Ennek az alapja pedig vissza kell menni a vérig. És ennek pedig az a lényege, hogy amikor jön majd az utolsó korszak, akkor tudj harcolni a bárány vérén keresztül. Mert legyőzték. Folyamatosan legyőzik a bárány vére által az ördögöt. Amen. Emeld fel a kezedet, csinálj úgy, mint összetörtél volna. Halleluja. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Atyám, hálát adok az Úr Jézusnak a nevében azért, hogy meghajolhatunk előtted. Köszönöm, Uram, hogy ki tudsz bennünket venni mindenfajta megcsalattatásból, kemény szívűségből, kemény lelkűségből, hogy vonzódjunk a bárány véréhez, értékeljük Isten fiának a halálát, hogy ne úgy szemléljük, mint egy történelmi tényezőt, hanem meglássuk azt, hogy a bűneinket vitte föl a keresztre. Meglássuk a bűneinket rajta. Megtérjünk a büszkeségből és a gőgből, amit Ádám miatt van az életünkben. Az eredendő bűnnek a megalkuvásaiból, okoskodásaiból. Hogy el tudjuk mondani azt, hogy igen, Isten képére teremtettünk, és vissza akarunk állni, nem csak a Isten képűségre, hanem a Isten képviseletére, hogy mi képviseljük Istent. Visszaálljunk arra, amire el vagyunk hívva, hogy a Földön mi itt letéteményesei, helytartói legyünk Istennek. Köszönöm, Uram, hogy ahogy olvastuk a korintusi levélben, hogy amit ember szíve meg se gondolt, az el van készítve számára. Uram, én ezekbe akarok járni. És imádkozok az Úr Jézus nevében, hogy vidd be a testvéreket is oda, ahol eddig nem jártak, a megoldásba, a bárány vérén keresztül. Köszönöm, hogy a bárány vére miatt működik a kegyelem. Köszönöm, hogy a bárány vére miatt hatalmunk van. Jönni minden bűnből, minden letargiából, keserűségből, magányból, hisztériából, testiségből, mindenfajta okoskodásból. A családok tudnak megújulni, karrierek tudnak beindulni, új munkahelyek tudnak jönni, új egészség tud jönni, új máj, új vese, bármi létre tud jönni, vizen tudnak járni emberek, Uram. Halleluja! Köszönöm, hogy felemeled a lécet. Köszönöm, hogy nyitsz, Uram, meg szemeket a mai napon is. Köszönöm, hogy megnyitsz, Uram, hogy lássuk azt, amit eddig nem láttunk. Uram, imádkozunk azért a világosságért, hogy nyíljanak meg a szemek, hogy lássák azt, amit eddig nem láttak. Lássák Krisztus Jézusnak a halálát. Lássuk Jézus föltámadását, és akarjuk leárni ebben a föltámadásban Isten dicsőségére. Adja Isten, hogy olyan erő legyen bennünk, mint volt Jézusban, hogy újra és újra megcsináljuk azt, amit ő megcsinált. Adja Isten, hogy elhiggyük ezt az Úr Jézus nevében, hogy a feltámadás ereje van bennünk. Ugyanaz, aki föltámasztotta Jézust alából, ugyanaz az erő támasztott föl bennünket is. Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Halleluja!